Hatodik rész. 17. fejezet. Már végképp nem tudom, hogy milyen hacukába menjek el a buliba. Panaszoltak keservesen Hajni, miután sorra magára húztak kollégiumi szekrényének teljes választékát. Bizony-bizony, nagy gondot vettél a nyakadba, felelte a vele készülődő kóbor. Miért nem adsz tanácsot? Nem kértél. Elég nagy lány vagy már. Ha valamiben tipre van szükséged, nyisd ki a szádat. Mégis, mit vegyek fel, drága kis kutyám? Szerintem a leghasznosabb egy nadrág lenne. Fölé egy vékonyabb, szellős, de mégsem áttetsző vagy merészen kivágott blúz. És mivel a kopogó cipőtől amúgy sem tudsz megválni, azt húzd a lábadra. A nagylány pislogott rá néhányat. Nem is olyan rossz. És már bújt is beléjük. Végre elégedett volt magával. Mi is a következő tennivaló? A fiókos szekrényből előkotorta a parfümöt, és fifikás női illatcsapdákat állított fel testén és blúzán. A kutya éberen, de csak a szeme sarkából figyelte. A készülődés lázában a táska átrendezése sem maradhatott ki. Egyik műtyűr ki, másik be, ahogy ez ilyenkor lenni szokott. Behúzta a cipzárt, ezzel meg is lennék. A parfümös üveg helyett én inkább a mobilt tettem volna be, hümmögött a kutya. Jóval több hasznát veheted. És a két hasonló alakú tárgy helyet cserélt. Mit kívánsz útra valónak? Kóbor nem sokat töprengett a válaszon. Soha ne mások elvárásának akarj megfelelni, csak is a magadénak. Mindössze ennyit? Bőven elég lesz ez mára, csak be tud tartani. Azt mertem volna remélni, hogy így az első jeles alkalommal másfél évvel rukkolsz elő. Na tessék! Már is elfelejtetted hamuba sült pogácsámat. Soha ne mások elvárásának akarj megfelelni. Miért gondolod, Hajnika, hogy bármikor is, és bármiért is, meghazudtolnám magam? Jó, de mégis, méltatlankodott tovább a lány. Tanuld meg, nincs mégis. Világos? Rendben, értem én, majd igyekszem, hogy ne felejtsem el az útravalódat. Hoppá, hát te hová készülsz? Vette észre Hajni, hogy a kutya is szederőzködik. Elmegyek a fekete macskába, biliárdozni egyet. Hová mész? És mit csinálni? Én naív meg azt hittem, hogy elkísérsz a buliba, és meg is vársz valahol a közelben. Gardedámot azért már mégse farag belőlem. Még a kedvedért sem leszek az. Úgyhogy gyorsan vert ki a fejedből az ötletet. Ha nem jössz, hát megyek magam, jelentette ki határozottan a lány. Na látod, Hajnika, ezt a karakán viselkedést már szeretem. És jó messzire félretolta a valahogy állandóan elébe kerülő mobilját. Mikorra jössz haza, kiskutyám? Mára világra szóló lumpolást tervezek. Így akár egész napra is elmaradhatok a kollégiumból. Megszeppent a lány. Hitte is, meg nem is. De a házi bulira a végsőkig elszánta magát. Mehetünk? Kérdezte a kutya. Együtt ballagtak le a lépcsőn, mindketten feszülten, de ezt alig ha vette volna észre rajtuk bárki is. Nyikorogva tárolt az ódon kapu. Az utcára lépve jó szórakozást kívántak egymásnak, majd egyikük jobbra indult, a másikuk balra. Hajni könnyen megtalálta a keresett épületet. Az első emeleti ablakból bömbölő zene igazította útba. Szerencséjére a kapu tárva nyitva állt, így a telefonnal sem kellett bajlódnia. Ahogy egyre feljebb araszolt a félkörívű, kopott lépcsőkön, szíve egyre inkább a torkába kalapált. Senkit nem ismert a társaságból. Vajon hogyan fogadják? És nem utolsó sorban, hogyan viselkedik majd kék sapka? Tudta, hogy a lépcsőtől előre kell menni, és ott a keresett ajtó. De a harsogó zene anélkül is elárulta a pontos helyet. Az ajtóban megállt. Nagyokat fújtatott, zsebkendőjével megtörölte gyöngyöző homlokát. Gyerünk, Hajni, gyerünk, ne citerázz, biztatta magát. Kóbor is megérkezett a fekete macskába. Nehéz lenne kitalálni, pontosan miféle hely is az, de biliárdasztal biztosan volt ott. A pult mögött egy szép círmos pompázott, fekete kötényben. Mit parancsolsz, kutyus? Kérdezte, mert odabent mindenki tegeződött. Biliárdozni jöttem. Ma egy rendkívül fontos játszma végére teszünk pontot. Hol vannak a partnereid? Senkit nem láttam veled bejönni. Ketten vívunk meg egymással. Én itt leszek, ő pedig valamivel távolabb. Sokat tapasztalt macskora vagyok, de ilyesmiről még nem hallottam. Ilyen különleges és fontos partira csak ritkán kerül sor az életben. Akkor biztosan elég lesz egy dákó. Hány golyót kérsz, és milyen színűeket? Várj csak egy kicsit, kedves cicus. Mindjárt utána számolok. Egy fekete és két fehér egészen biztosan kell, és kérek hozzájuk még 17 csíkosat is. Hogyan kell löknöd, hogy te nyerjél? A két fehér golyó közül az egyikkel el kell találni a feketét, és annak úgy kell belöknie egy, de mindig csak egy csíkosat, hogy közben a másik fehéret se a fekete golyó, se a csíkosak nem érinthetik. De ez még mind semmi. A végére a két fehér golyó és a fekete marad az asztalon. Akkor a két fehér golyónak kell ütköznie úgy, hogy valamelyikük a feketét azonnal a lyukba küldje. Különben az ellenfél nyer. Ezzel vége is a partinak? A férfias csatának igen. De még hátra van egy igen fontos momentum. Azzal tehetem fel az íre a pontot. És mi lenne az? Azzal a fehér golyóval, amelyik a feketét a lyukba küldi, úgy kell eltalálni a másik fehéret, hogy az a fekete golyóval szemközti lyukba essen. Akkor a fehér és a zöld uralja a teret. Ha mégsem te győzöl, mit veszítesz? Amit eddig elértem, tehát mindent. Együtt léptek a sötét játékterembe. A biliárdasztal fölött tányérbúrájú lámpa függött, állítható zsinórral. Egy kattanás, és már is fényárban úszott a zöld posztóval borított harctér. Aranyos cicuskám! Kérlek, kötényedből öntsd ki az asztalra a 20 golyót. Ha harc, hadd legyen harc. Kezdődjék az ütközet. A csontgolyók hangosan koppantak, és szerte gurultak az asztalon. A kutya kézbe kapta a dákót, és vérforraló nyugalommal átsétált a túloldalra. Megnézte, melyik fehér golyó van jobb pozícióban, mögé került, és megkereste az optimális szöget. Kék sapka kézenfogva vezette be a tágas nappaliba a szorongó, de a boldogságtól repeső lányt. Odabent már javában tombolt a parti. Egyesek hangos csoportokba verődve nagyokat húztak a poharakból, mások a szoba közepén rázva próbálták felhívni magukra a figyelmet. A házigazda átmenetileg megzabolázta a vad zenét, és barátnőjeként mutatta be a sokat tapasztalt, de a bejelentésre mégis elámuló társaság tagjainak az ő fekete gyémántját. Valóban jó szemű, ínyenc bélyeggyűjtő vagy, nagy menő. Zengték szinte kórusban a fiúk, és kajánul felnevettek. Na halljátok, barátaim, hadd ragadjon a bélyeg, tombolt kék sapka, mire már a lányok is elvihogták magukat. A nagymenő besöpörte az elismerő szavakat, perdült egyet, és andalító ritmust keresett a számítógépen. A felfelhangzó taktusoktól Hajni alig értette a bemutatkozó fiatalok nevét. A hangfalakból lassú, érzelgő zene búgott fel, és a különbségért rajongó fiú már is táncba vitte őt. Izgatott kéz fogta át karcsú derekát. A két test forrókályhaként ontotta a meleget. A szerelmes lány úszott a boldogságban. Amint elcsitult a zene, az egyik haver hátulról megütögette kék sapka vállát, és diszkréten a fülébe sugta: megérkezett a barátnőd. A házigazda egy közeli fotelhez kísérte a kigyúlt arcú Hajnit, és egy mindjárt jövök biztatás után magára hagyta. Kóbor idegei pattanásig feszültek. Teste latyakban ázott. Nem véletlenül. Több csíkos golyó is alig pár milliméterre suhant el az álló fehértől. Nem gondoltam volna, hogy ennyire áldás csata lesz, sóhajtotta fáradtan. A kíváncsi círmos diszkréten bekukkantott hozzá, és kérés nélkül egy nagy pohár frissítőt szolgált fel neki. Köszönöm a figyelmességedet, meleg szívű macskura. A végletekig megviseltnek tűnsz, kutyuskám. Nem kellett szólnia. A válasz nagybetűkkel az arcára volt írva. Jól tudom én, kemény, férfias, harcos vagy, kis kutyusom. Visszadta a círmos, és újra magára hagyta. Fékeveszett lendülettel tombolt a Móri. A parádéző házigazda nem csak szövegével tűnt ki a többiek közül, de a parkettán is, ahol látványosan, merészen figurázott. Az újonnan érkezett lányt sem kellett félteni, illő párja volt. A többiek nem minden irigység nélkül figyelték a kimondottan nekik előadott bemutatót. A fotelben hagyott lány magányosan hiányolta az ő szíve választottját. De így legalább észhez tért némileg a hirtelennyében rászakadt nagy érzéstől. Mohon figyelt a körülötte forrongó, dübörgő, fiatalos világ minden egyes, hozzá eljutó rezdülésére. Hirtelennyében egy kihebült, kissé kapatos pár jelent meg mellette. Kék sapka volt a fiú, aki unoka testvére iskolatársaként mutatta be barátnőjének a parlagon hagyott Hajnit. Az izzó szívű lány szóhoz sem jutott, ahogy a házigazda egyre inkább lendületbe jött. Hiszen üres a poharad, gyémántom. Hogy lehet így mulatni? És gyorsan megtöltötte az első, kezébe akadó poharat, hogy Hajni markába erőltesse. Fogd csak, angyalom, ha már más nem lehet a kezedben. A párocska kajánul nevetett a sikamlós beszóláson. Hajni beleszagolt a kezébe nyomott pohárba. Na, akkor kocincsunk egyet, és egy hajtásra igyunk a szerelem annyira várt, forró beteljesedésére. Kúrjantotta el magát kék sapka, és a háromból két pohár teljesen kiürült. A harmadik csak harmadáig. Az a jó, ha az ember mindkét tenyere tele van, lökte tovább a sódert, vigyorogva a házigazda, és barátnőjére kacsintott. Gyújtsál csak meg egy kábulatos cigit, és kínáld meg vele fekete gyémántot. A lány épp csak hozzákezdett, a fiú már mögé is került, és a lenge blúz alatt megmarkolta mindkét telt mellét. Kacérvisítás volt a jutalma. Hajni ügyetlenül vette ujjai közé az égő cigarettát. Mi az, hogy kábulatos cigaretta? Fordult a fiúhoz. Te még azt sem tudod? Nem, vallotta be szemlesütve. A választ a barátnőtől kapta. Nyugodtan elszívhatod, mert ez csak egy lájtos füves cigi. Alig van benne kábítószer. Majd meglátod, milyen királyul fogod érezni magad utána. Hajni megrettent a hallottaktól. A bor sem kívánta igazából, de a narkót végképp nem akarta kipróbálni. Nyíltan visszautasítani nem merte, nehogy lenézzék, esetleg még ki is nevessék. Gyorsan kellett döntenie, mert a cigi már vastagon égett. Felvette az asztalról a majdnem teli poharat, belenyalt az italba, majd a poharat kissé álla alá engedte. Szájához emelte a cigit, de mielőtt beleszívhatott volna, kiejtette ujjak közül, és az belehullott a pohárba. Nem várta meg, hogy kék sapka felháborodottan felhortyanhasson, már is hihető magyarázattal szolgált. Nem tudom, mi van velem. Hirtelen erős szédülés kapott el, mondta kissé kábán, és látványosan megremegtette a poharat tartó kezét. A házigazda gyorsan reagált a váratlan fejleményre. Fürgén kikapta a reszketek kézből az italos poharat, és visszatette az asztalra, hogy nagyobb baj ne történjen. Oda kísérjelek a nyitott ablakhoz? Ajánlkozott a szintén megrémült barátnő. Jó lenne, és előre is köszönöm a segítséget, felelte szintelen hangon Hajni. A kutya csak hosszas méricskélés után mert újabbat lökni. A golyók annyira rosszul álltak, hogy csak a legpontosabb célzással küldhetett újabb golyót a lukba. Végül egy mesteri lökéssel nem csak az esedékes golyót tette le, de a két fehéret is elfogadható pozícióba hozta. Ej, de sokat kellett küzdenem ezért a kiegyenlített állásért, dünnyögte. Hajni ismét magányosan szobrozott. A feje ugyan teljesen tiszta maradt, mégis jól esett neki a hűs levegő. Éberen figyelte a közelében mulatókat, hát ha egyikükben ráismer a nagy őre. Két kihevült kamasz lépett a sarkig tárt ablakhoz, hogy mélyeket cippancson az üde levegőből. Sziasztok! Szólította meg őket kedvesen a lány. Nem tudjátok, merre találhatnám kék sapkát? Valahol a közelben tobzódhat, válaszolt egyikük, és faképnél hagyták. A lány vont egyet a vállán, és továbbra is türelmesen várakozott. Felpörgött állapotban toppant elé a házigazda. Elmúlt már a gyerekes kólikád? Fekete gyémánt. Igen, felelte észrevehető örömmel. Mihez lenne kedved? Érdeklődött a pirosló arcú lánytól. Mindenki énekeljen egy nótát, kedve szerint. Jött a meglepő válasz. A váratlan fordulatokért rajongó kék sapka teljesen elképett. Kis ideig bambán nézett Hajnira, majd gyorsan átforakodott a számítógéphez, és minden figyelmeztetés nélkül leállította a zenét. Az extázisban rángatózó bulizók ordítva lázadoztak. Melyik vadbarom kapcsolta ki? Mi van itt? Parasztfelkelés? Nyugi, hőbörgő népség. Én voltam az elkövető, úgyhogy kusoljatok el. Máskülönben is jó teszitek, ha befogjátok a bagólesőtöket, mert mindjárt igazi világszámnak lehetünk fültanúi. Ne bolondozz itt velünk, kék sapka, harsogta az egyik srác. Na jó, rigófejű fiacskám, akkor fekete gyémánt után rögtön te fogsz énekelni. Bizonytalan léptekkel megérkezett kék sapkához kissé bódult barátnője, aki egy ideje már keresgélte a fiút. Azonnal átölelte vékony nyakát, és jó ideig nem engedte ki éles karmai közül. A lármás banda átmenetileg elcsitult. A csendes utcáról behallatszott a tücsök zene. Akkor most halljuk a nagyszerű primadonnát, a legszebb fekete gyémántot, konferálta fel Hajnit kék sapka. A lány kettőt lépett előre az ablaktól, és minden teketória nélkül belekezdett. Szállj el, kismadár, nézd meg, hogy merre jár, mondd el, hogy merre járhat ő. Mondd el, hogy szeretem, mondd el, hogy kell nekem, mondd el, hogy semmi más nem kell. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér, csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen, nekem semmi más nem kell. Kell, hogy rátalálj, szállj el, kismadár, nézd meg, hogy merre járhat ő. Vidd el a levelem, mondd el, hogy kell nekem, mondd el, hogy semmi más nem kell. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha az arcomhoz ér, csak a hold ragyogjon, csak nap az égen, nekem semmi más nem kell. Soha ne gyere, ha most nem jössz, soha ne szeress, ha most nem vagy itt, soha ne gyere, ha most nem jössz, soha ne gyere, ha most nem jössz, soha ne szeress, ha most nem vagy itt. A buli hangulatától teljesen elütő, tisztán csengő hang megdöbbentette, és kisétán ki is józanította a mámoros ifjakat. Némelyikük arca, még kék sapkái is, valósággal átszellemült, ahogy megérintette a varázs. Ez persze nem tarthatott sokáig. Ahogy éles szemű barátnője észrevette a hangulat változását, a számítógéphez imbolygott, és egy gyilkos elejű düm-düm zenével ragadta torkon a meghitt csendet. Gyorsan visszatért ugyancsak kapatos barátjához, és egy csendes szoba felé csábította. A fekete macskában zajló gigászi küzdelem továbbra is hülyen tükrözte a buliban fodrozódó eseményeket. A círmos egyre hosszasabban időzött el a játékterem egyik félelső, homályos szegletében. Ahogy apadt a golyók száma, úgy könnyebbedett szorongó lelke. Kék sapka önmagával elégedetten lépett ki a szobából. Feje már alaposan zsibbant a tintától, de még nem teljesen ázott el tőle. Rácsukta az ajtót az egyik heverőn mesztelenül alvó barátnőjére, és testben, lélekben kielégülve lépett a zajos nappaliba. Hurrá! Újra itt van közöttünk kék sapka barátunk! Éjjenezték meg a józanap haverok. A fiú szeme az egymagában üldögélő fekete gyémántra tévedt, és eszébe jutott, milyen igézően, csodálatosan is énekelt az imént. Alaposan végigmustrálta, hiszen ez a kis csaj magával ragadó szépség, gondolta, és buja vágy gerjedt benne. Még sohasem hallottam énekelni ilyen csodálatos hangú teremtést, mint amilyen te vagy, fekete gyémánt. Ült hajni mellé. Egyszerűen magadhoz bilincseltél, nagyszerű lényed ellenállhatatlan varázsával. Bonyolódott bele kissé nehezen forgó nyelvvel a mondatba. Bár a hosszú magány némileg tompította hajni felhőtlen lelkesedését, de ezek a kulcsszavak újra szélesre tárták tapasztalatlan szívét, és viharos gyorsasággal felettette vele minden kellemetlenséget. Nagyon örülök, hogy ilyen mély érzés sikerült keltenem benned. Lelkesedett. A fiú észrevette, hogy a lány őszintén kitárulkozik. Úgy látszik, sima ügy lesz a kis bébi beavatása, gondolta, és már előre dörzsölte a tenyerét. Túl harsogó itt a zene. Nem lenne kedved egy félre elsőbb helyen beszélgetni? Már én is akartam javasolni. A fejem szinte szétrobban ettől az agynyúzó hangorkántól. Mindennek lehet ezt nevezni, csak épp zenének nem. Épp így gondoltam magam is. Azzal kézen fogta a lányt, és elindult vele a nem is olyan rég ott hagyott szobába. Sötét gondok felhőzték a kutya arcát. A két fehér golyó annyira szerencsétlenül állt meg, hogy szinte lehetetlennek tűnt a siker. Közülük a rosszabbik pozícióban lévő úgy akadályozta a másikat, hogy három mandiner is kellett a fekete eltalálásához. És akkor hol van még valamelyik csíkos? nem is beszélve a lyukról. Keze visszafoghatatlanul remegett. Nem mert kockáztatni, és egy széket magára húzva leült egy kerekasztalhoz. Nem sokáig kellett magányosan ücsörögnie, egy újabb üdítővel ott termett a reá éberen figyelő macskura. Szép zöld szemével a kutya mélybarna, de most rettenetesen fáradt szemébe nézett. A két pillantás hosszasan összekapcsolódott, és a kutya szeme apránként felizzott, mint egykor az állatkert főbejárata előtt. Biztos kézzel nyúlt a frissítőért, egy húzásra le is küldte a torkán. Kezével megtörölte a száját, és már ott is termett az asztal mellett. A nagymenő az üres heverőre telepedett le a lánnyal, és amúgy bevezetésként zöld sapkáról kezdett vele beszélgetni. A lány örült a közös témának, de hogy egyre több rosszalló megjegyzést kellett hallania, úgy oszlott felhőt le jó kedve. Határozottan védelmébe vette iskolatársát, mire kék sapka gyorsan azt javasolta, hogy inkább térjenek át élvezetesebb témákra. Időközben a játékteremben az utolsó darabig elfogytak a csíkosak az asztalról. Már csak a két fehér golyó volt a zöld poszton, na meg a fekete. A cirmos csendben odalépett az ő kis kutyuskájához. A fekete macska szerencséje legyen veled, cirogatta meg a buksiját, és nagy nyugalommal kisétált. Kék sapka már addig is többször végig simította a lány forró testét, most viszont egészen közel húzódott hozzá. Közben alaposan meghúzta az ágy mellé letett szilvóriumot. Újfent agyba főbe dicsérte szépségéért, divatos ruhájáért, magával ragadó pályáért, izgató illatáért fekete gyémántot, akinek mindez nagyon imponált. Lendületbe jött a nagymenő, és nyelve könnyen utat tört magának, elzsibbasztva a lágy, ártatlan női ajkat. Mindez jól is esett a lánynak, meg nem is. A teljes örömhöz túl sok szerzgőz párolgott ki a csók királyból. A lány egészen a falnak szorult. A fiú keze egyre mozgékonyabbá vált, és ő finoman próbálta elhárítani. Még ne, kérte szépen kék sapkát. Nem kell az ilyesmit elkapkodni. Miért? Te nem esik jól, picinyem? Kérdezte lihegve a maz. Igen, de mégis. És Hajni már tudta, hogy rosszul felelt. A fiú újból szájához emelte a flaskát, és jó nagyot kortyolt, mint aki végső csatába indul. Úgy fordult vissza, hogy elzárja bármiféle menekülési kísérlet útját. Felrántotta a laza blúza alját, kiszabadította a körte alakú feszes mellett, és mohón csókolni kezdte, mintha be sem tudna telni vele. Csak ekkor kondult meg a vészharang a lányban. De most nagyon. Nagy nehezen, de kiszabadította egyik kezét, megmarkolta a fiú haját, és lehúzta annak a fejét magáról. Kék sapkát azonban ezzel nemhogy eltántorította volna, de egyenesen olajat öntött vele a tűzre. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen tüzes kis vadmacska akad ma alám. Hagyjál békén engem, már elegem van az erőszakoskodásodból. Próbált megszabadulni Hajni. Épp most, hiszen most vagy a legvonzóbb. Fantasztikusan ingerelsz a küzdéseddel, én dögös kis fekete gyémántom. Nem vagyok én neked se fekete gyémánt, se Hajni. Felejts el egész életedre. A fiú felajzott bika módján hördült fel, és Szilaj átfogott támadásba kezdett. Újra rabságba zárta a tiltakozó lány gyenge kezét, és már neki is esett a könnyen engedő nadrággomnak. Ne, ne, tiltakozott Hajni, de mint hiába. Már a cipzáron is túl volt, és ellenállhatatlanul nyomult tovább. A lány hirtelen felismeréssel meglazította feszes tartását, és váratlanul hatalmasat lökött kék sapkán. aki úgy gurult le a szőnyegre, mint a fekete macskában a fekete golyó a lyukba. Az alaposan elázott fiú ribbattan terült el. Megpróbált ugyan felkelni, de csak egy csiga lassúságával tápászkodott. Hajni viszont viharos tempóban pattant fel, úgy, ahogy rendbe szedte ruházatát, és már indult is az ajtó felé. A nagymenő szerette volna újra keze közé kaparintani, és amikor látta, hogy elkésett vele, még utána kiáltott. Te kis! De a mondat végét Hajni mindörökre kicsukta füle elől.